Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az első Zsoltárunk első versét. Az első Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 272. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük kijelölt verseivel a 272. dicséretünk első két versét és az 5. és 6. versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangéliumának 24. részéből, a 3. verstől a 14. versig. Máté evangéliumában a 24. részben a 3. verstől ezt olvassuk. Mikor pedig az olajfák hegyén ült vala, hozzámentek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, kik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek, és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. És gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítjük a te nevedet, aki teremtetted ezt a mindenséget, teremtettél minket is. Köszönjük te néked, hogy gondját is viseled az egész teremtettségnek, és benne nekünk is. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki üdvözíted azokat, akiket akarsz. És köszönjük néked, hogy azért, hogy üdvözítsed a tiédet, azért elküldötted az Úr Jézust, hogy általa megtartsd, megváltsd, örök életre juttasd, akiket akarsz. Valljuk, hogy szuverén Úr vagy, aki rendelkezel az egész mindenség fölött, mint kizárólagos Ura. Köszönjük néked a hatalmadat, és köszönjük néked a te végtelen szeretetedet, melyet kibeszélni nem tudunk. Kérünk téged arra most, atyánk, hogy szent lelked által szóljál hozzánk a Biblián keresztül ezen a vasárnapon. Látod a mi szívünket, hogy vágyunk-e a te szavadra, de ha vágyunk, akkor ne hagyd üresen a mi szívünket, töltsd meg a te drága szavaiddal. Segíts, hogy a te igédnek hallgatói és befogadói és magunkkal vivői, megtartói lehessünk mindnyájan. Köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy az elmúlt hét terhei, nehézségei vagy éppen örömei után is most együtt lehet ez a gyülekezet. Köszönjük, hogy időt és erőt adtál arra, hogy eljöjjünk. Kérünk, ne engedd, hogy hiába való legyen ez a mi összegyülekezésünk. Áld meg, kérünk, a szívünket, lelkünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összejönnek a téged hívő, téged hallani akaró és követni akaró emberek. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásaképpen igehirdetésre készülve a 312. énekünk 3. versét énekeljük el, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát.
Az Úr elé, ha
Isten tiszteletünk alapigéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik részből, a harmadik rész 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Filadelfiai gyülekezethez írt üzenet második része van most előttünk. Az elmúlt alkalommal láttuk, hogy ez egy igen, noha nagyon messze van tőlünk időben, meg földrajzilag is ez a Filadelfia, de mégis igen közel van a szívünk között ez a gyülekezet. És láttuk, hogy ők, rájuk az volt a jellemző, hogy őrizték az Úr Jézusnak a beszédét, és nem tagadták meg az Úr Jézusnak a nevét. Az ő neve és beszéde az összetartozik, az egy. És a harmadik foglalatosság, amivel foglalkoztak, hogy álhatatosak voltak. Jézus Krisztushoz a nehézségek között is ragaszkodtak. Én most tulajdonképpen ezt az utolsó mozzanatot szeretném egy kicsit veletek együtt átgondolni, és szeretném, hogyha ezen töprengenénk. Tehát ez a gyülekezet álhatatos volt. Ez az álhatatosság szó, ez a görögben egy ilyen beszédes szó, mert úgy hangzik, hogy hypomoné, aminek a jelentés az, hogy megmaradni valami alatt. Megmaradni valami alatt. Nem ledobni valamit vállunkról. És itt ezt a szót a görögök nagyon gyakran pontosan a szenvedéssel kapcsolatban használták. A szenvedés terhét nem ledobni a vállunkról, hanem a szenvedés alatt megmaradni, kitartani a szenvedésben. Jézus itt ebben az üzenetben éppen azt állapítja meg, mint egy dicsérőleg, hogy ez a gyülekezet a szenvedései közepette is kitartott mellette. Megmaradtak-e teher alatt? Nos, már kicsit elgondolkozhatunk azon, hogy a keresztényeknek abban a régi időben is szenvedni kellett. Mert hát a kereszténységről manapság már az a vélekedés van sokakban, hogy hát a kereszténység az jólétet jelent, az kényelmet jelent, az szép életet jelent, az békesség, az öröm, derű, az élvezetek sokasága, szóval nincs ebben semmi szenvedés. Szenvedniük kellett ezeknek a filadelfiai keresztényeknek. Esetleg ne talántán nekünk is szenvedni kell a Krisztusért? Hát hogy van ez? Hát úgy látszik, testvérek, hogy így van. Először is ezeknek az embereknek, a filadelfiai keresztényeknek a szenvedései okát firtassuk. Miért szenvedtek ezek az emberek? A felszínes szemlélődő számára, testvérek, azért szenvedtek, mert a körülöttük élő zsidó emberek, akiket itt a Biblia Sátán zsinagógájának nevez, gyűlölték őket. Emlékezzünk, hogy már az Úr Jézus előre jelezte a követőinek, amikor beszélt a rájuk váró dolgokról, hogy a zsinagógákban őket bántani fogják. Megkorbácsolnak titeket a zsinagógáikban, vagy ütnek, vernek titeket a zsinagógákban, vagy átadnak titeket a zsinagógáknak, ilyen kifejezéseket olvasunk. Hát aztán az apostolok cselekedeteiről írt könyvet olvasgatva, ott látjuk, hogy ez már mindjárt be is következett. Látjuk Pált, aki mielőtt megtért volna, ilyen eltökélten üldözte azokat a zsidókat, akik keresztjén hitre tértek, és a názareti követőivé váltak. Nos, a jeruzsálemi templomnak a lerombolása után, az 70-ben történt, a zsidóságot ugye szétszórták a rómaiak, és felszámolták a templomot, és ezek után létrejött már körülbelül 80 körül egy zsidó kormányzat, Javnéban, vagy Jabnéban, ahogy mondják, rómaiaknak az engedélyével. Azért engedték a rómaiak, hogy legyen egy ilyen tanács, amelyik intézi, egy Sanhedrin, amelyik intézi a zsidóknak azért a továbbra is fennálló ügyeit. Amikor ez a tanács létrejött, akkor ez elég kemény intézkedéseket hozott a zsidók keresztjének ellen. Nem volt szabad tőlük venni, vásárolni, nekik semmit se eladni. Nem akarom sorolni elegészen odáig, hogy a keresztényektől még akkor se fogadhat, keresztény zsidóktól még akkor se fogadhatott el egy hithű zsidó segítséget, ha életveszélyben volt. Tehát nagyon-nagyon kemény rendelkezések voltak ezek közben. Megerősödtek a keresztény gyülekezetek is, amelyekben nagyon sok zsidó is volt. És ez a keresztény zsidó ellenesség, ez eléggé kibontakozott, és egyre élesebbé vált. Itt is valószínűleg Filadelfiában az lehetett a kereszténynek szenvedésének az oka, hogy legtöbbje zsidó keresztény volt, és a helyi zsidók, akik nem fogadták el az Úr Jézust, ellenük fordultak. És minden lehetséges módon ezeket itten hát bántották. Igyekeztek visszatéríteni őket a maguk úgymond ótestamentumi hitére. De hát ezek a zsidók meg nem hagyták magukat. Ezek ragaszkodtak Jézushoz. Minden intolerancia, vagy türelmetlenség, vagy pogrom ellenére. No, hát tőlük szenvedtek a filadelfiai keresztjének? Ezektől a hitetlen zsidóktól? Hát testvérek, így megkérdezhetjük azt is, hogy és azóta az igaz keresztjének kiktől szenvedtek? A muzulmánoktól? Iszlám hívőktől? Vagy a kommunistáktól? Vagy katolikusoktól? Vagy épp a protestánsoktól? Vagy az ateistáktól? Hát a felszínes szemlélő azt mondja, hogy igen, tőlük. Miattuk. De testvérek, ezen egy kicsit el kell gondolkoznunk. El kell gondolkoznunk, mert Calvin, a mi reformátorunk, elgondolkoztat azért bennünket. Calvin azt mondja, hogy a hívők a szenvedéseiket nem embereknek köszönhetik, hanem Jézusnak. Jézusnak köszönhetik. Ha most visszagondolunk Jézusra, akkor azt kell megértenünk, hogy ő, amikor eljött erre a földre, onnantól kezdve szenvedett, egészen addig, míg elment erről a földről, vissza az atyai dicsőségbe. A zsidókhoz írt levél 5. része azt mondja, hogy Jézus szenvedett, az egész életében szenvedett. Ugyanezt fejezi ki az apostoli hitvallás is, amikor is Jézus életéről úgy beszélünk, hogy született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, és megfeszítették, és meghalt. És ha megfigyelitek itt, akkor a született és a meghalt között csak egy szó van, a szenvedett szó. Már az apostoli hitvallásnak az írói is azt akarták kifejezni, hogy Jézus az egész életében szenvedett, amikor a földön volt. Ugyanezt a heidelbergi Káténk is észreveszi, és meg is fogalmazza, mit értesz azon, hogy Jézus szenvedett? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, de különösen annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség ellen való haragját testében, lelkében elhordozta. Egész életében szenvedett Jézus. Testileg is, lelkileg is. Természetesen Jézus különösképpen szenvedett az élete legvégén. Amikor is ugye megkínozták, és keresztvára szögezték, és ott meghalt. Akkor a poklok kínjait élte át testében is, lelkében is. Ez való igaz. De sokszor mi csak erre szűkítjük le Jézus szenvedéseit, az utoljára. De azt nem látjuk, hogy az elejétől kezdve a legvégéig szenvedett. Szenvedett azért, hogy bennünket a vétkeinktől, a bűnből, a kárhozattól megmentsen. Mert ezek a szenvedéseinek ez a magyarázata a Biblia szerint. Azért szenvedett, mert szeretett bennünket, és elvette a mi bűneinket és azok büntetését, a kárhozatát, és ezért szenvedett úgy, egész földi élete során, szeretetből, hogy minket megváltson. Ha most megértjük, testvérek, ezt, hogy az Úr Jézus valóban az egész élete során szenvedett, akkor ehhez kapcsolódóan még egy dolgot kell megértenünk. Azt tudnélik, hogy Jézus Krisztus és az ő népe elválaszthatatlanul egymáshoz kötődik. Nem választhatjuk el Jézust az ő népétől, az egyháztól, amit Biblia így nevezi az ő népét, az egyház, nagy betűvel. Jézus Krisztus a fej, így mondja, és az egyház népe az ő teste, mint nekünk is a fejünk van, és a testünk is. A kettő normális esetben együtt van, ha csak valaki el nem választja egy nagy bárdal. Tehát ez Jézussal is ugyanígy van, hogy ő egy az ő testével. És ebből az következik, hogy ha Jézus e világban szenvedett, akkor kikerülhetetlen, hogy a népe is szenvedjen ebben a világban. Jézus már ezt előre meg is mondta az öveinek. Ha engem bántottak, gyűlöltek, üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nem lehet más a ti sorsotok ebben a világban, mint ami volt az enyém. Ha velem igazságtalanul bántak, veletek is úgy fognak bánni. Ezért mondja Pál apostol a Tesszalonika levélben, hogy az egyház szenvedése ebben a világban az rendeltetés, isteni rendeltetés. Ennek így kell lennie. Lehetetlen dolog, hogy ahol a főt megsebezték, ott a test sebek nélkül virgonckodjon. És való igaz, testvérek, hogy mind a mai napig, hát kevesen látják Jézusnak és a testének ezt a, vagy Jézusnak és az egyháznak ezt a belső szerves összetartozását, de ettől függetlenül igaz ez a bibliai állítás, és igaz az is, hogy aki az egyházat mondjuk bántja, az nem az egyházat bántja, hanem igazából Jézust bántja. Aki az egyházat gyűlöli, az Jézus gyűlöli tulajdonképpen. Aki az egyházzal nem tud mit kezdeni, az Jézussal nem tud mit kezdeni. Vagy aki Jézust szereti, az az egyházat is szereti. Forgathatom ezt a dolgot. Olyan nincs, hogy valaki Jézust szereti, az egyházat meg nem. Mert nem lehet a fejet a teste nélkül szeretni. Az egy. És ha valaki az egyházat szereti, szoktuk ezt mondani, hogy egyház szerető ember, azt szereti az egyházat igazán, aki szereti Jézust, a főt. Egy Jézus a testével, és éppen ezért, amiben Jézusnak része volt ebben a világban, ugyanabban a teste is részesül ebben a világban. Ez annál is inkább így van, mert az emberiség, amelyik Jézus gyűlölte, igazából nem változott egyébként a századok során semmit. Amelyik Jézust gyűlölte ott, akkor ugyanaz az emberiség ma őt személyesen nem gyűlölheti, de gyűlöli a testét ebben a világban. Őt meg magát meg nem sebezheti, de megsebzi a testét, az igazi egyházat. És nézegethetjük, testvérek, az egyháztörténelmet, vagy világtörténelmet, az biztos, hogy feltűnik nekünk, hogy a keresztényeket ebben a világban mindig is bántották. Most, hogy épp a zsidó keresztények, vagy a zsidók bántották őket, vagy a pogányok bántották őket, teljesen kommunisták bántották, vagy a nem tudom kik bántották, teljesen indiferens. Ez egy másodlagos dolog. Az elsődleges az, hogy ez a test ugyanazt kapja ebbe a világba, mint amit kapott Jézus annak idején ebbe a világba. Ma van egy Open Doors nevű szervezet, amelyik 50 országba dolgozik, a világ 50 országába, és figyeli a keresztények üldöztetéseit. Jelenleg azt mondják ők, hogy az egyes országokból jövő adatokat összegezve azt mondják, 100 millió keresztényt üldöznek ebben a pillanatban a világban, valamilyen mértékben. Lehet, hogy úgy, hogy nincs valahol vallásszabadság, és nem lehet a keresztény hitet így gyakorolni, mint ahogy mi itt, hanem valahol összejönnek a föld alatt a keresztények. Lehet, hogy nem szabad tilos keresztjén hitre áttérni, és ha valaki áttér, a legsúlyosabb retorziókra kell számítania. Nem lehet keresztény irodalmat kinyomtatni és terjeszteni. Tilos a médiában megjelenni. Keresztjének lakóhelyeit, házait támadások éri. Embereket bebörtönöznek, munkatáborba vagy pszichiátriai kezelésre utalnak, vagy egyenesen megölnek. A 10 első ország, Észak-Korea, Szaúd-Arábia, Irán, Afganisztán, Szomália, Maldív köztársaság, Jemen, Laosz, Etiópia és Üzbegisztán. Ezekben az országokban a legsúlyosabban diszkriminálják a keresztényeket. Ma. Nem is gondoljuk, testvérek. Közép-Üzbegisztánban van egy börtön, ahol körülbelül 1500 embernek csinálták, azt most 3000-en vannak ott. Ott van egy lelkész a börtönbe. 2007-ben börtönözték be keresztjén aktivitásért. Ez volt az ítélet tárgya. Keresztjén missziót végzett. Beszélt az embereknek Jézusról, a Bibliáról. 4 évre börtönbe csukták. Most azt írta a családjának, hogy itt vagyok a börtönben, és szabad vagyok itt a börtönben is, mert azt olvastam a Bibliába. Most az a kedves igém, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És ezért itt is szabad vagyok. De ő csak egy példa. Közép-Ázsiában rajta kívül sok ezer keresztjén szenved kemény üldöztetést a saját hazájába. Testvérek, mi ezt nem is gondoljuk. Nem is gondoljuk. Jézus népe a világnak bizonyos részein itt még nem annyira, majd itt is eljön ennek az ideje, de világ bizonyos részein kapja azokat a sebeket, amiket azok az emberek nem neki szánnak, hanem Jézusnak szánnak. Mert Jézust nem akarják elfogadni, és Jézus nem kell ezeknek az embereknek. Megjegyzem még, hogy az első 50 országban dolgoznak, másokat is figyelnek, de az első 50-ben beletartozik, ahol keresztény üldözés van, Törökország és Egyiptom. Törökország és Egyiptom, ahova nagyon sok keresztény megy egyébként nyaralni a tengerpartra, meg nem tudom hova. Ez az Open Doors fölhívja egyébként a németeknek, én a német honlapot néztem, a német keresztényeknek a figyelmét, hogyha ne talántál már ott vannak Törökországban, tengerparton, vagy éppen Egyiptomban nézegetik a piramisokat, jusson már eszükbe, hogy egy imádságot elmondjanak azokért a keresztény testvéreikért, akiket ott esetleg súlyosan bántalmaznak, vagy üldöznek, vagy szorongatnak. Ne talántán elmehetnek egy keresztény Isten tiszteletre is. Próbálják meg, mert ezzel is talán valamit segítenek az ott lévőknek. Itt Európában a dolog még nem így néz ki. Itt a dolog úgy néz ki, például kifejezetten Németországban, hogy a fundamentalista szót, ami a német nyelvhasználatban az iszlám terroristákat jelenti, ők a szélsőségesek, a fundamentalisták, ezt elkezdték újabban, már egy pár éve elkezdték a keresztényekre is alkalmazni, hogy ti is azok vagytok. És az emberek azt a benyomást alakítják, hogy aki a Bibliához ragaszkodó ember, az ugyanolyan fundamentalista, mint és terrorista és szélsőséges, mint amilyen az iszlám fundamentalista és szélsőséges, aki minden további nélkül felrobbant bármit, esetleg magát is. Német keresztjéneknek nagy része alig győzi magáról levakarni ezt a jelzőt, hogy ő nem fundamentalista, ő ragaszkodik, de ő nem fundamentalista. Minden esetre ez egy olyan ügy, ami Németországban most eléggé a toppon van, tekintettel arra, hogy nemrégiben Észak-Jemenben megöltek 2 fiatal lányt, akik ott keresztényként voltak, ott egy kórházba dolgoztak. Nyilván valamiféle keresztény missziót is végeztek Észak-Jemennek azon a részén, ahol laktak, ahol dolgoztak. És aztán egyszer csak elmentek kirándulni, és megjelent egy fekete autó, amiben becsapták őket, és aztán megtalálták pár nap múlva valami folyómederbe a holttestüket. És akkor kezdett nyomozni a német sajtó, a CDF és a Spiegel, hogy mi ez az egész, és akkor íme a fundamentalista keresztények, akik elmentek egy másik országba, látszólag azért, hogy ott dolgozzanak az egészség ügyben, de igazából nem ezért mentek, hanem azért, hogy a Bibliát terjesszék, és most megkapták a magukét. És most a német kormány milyen nehéz helyzetben van. És ez a dolog ráterelte a médiának a figyelmét ezekre a úgymond bibliahű, vagy fundamentalistának kikiáltott csoportokra. És eléggé keményen ellenük fordultak. Úgyhogy kellett, úgy érzi egy csomó német keresztény ember, hogy kell adtak is körülbelül 1000 politikusnak, a szövetségi kormány tagjainak, a Bundestag tagjainak, az egyes tartományok legfőbb vezetőinek kiadtak 2 könyvet, hogy bemutassák nekik, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen, hogy ne soroljanak bennünket egy szintre, hogy így mondjam, ezekkel az iszlám szélsőségesekkel, mert oda sorolják őket. És akkor várhatnak ugyanolyan retorziókra, mint azok, a keresztjének is, Németországban. Tehát testvérek, nem olyan könnyű dolog ez, de lássuk, hogy Jézus népe ebben a világban mindig is egy ilyen üldözött, szorongatott nép volt. Mert Jézusért kapja ezeket. És másodlagos, hogy kik. Az eszközök, az Úrért kapjuk elsősorban. Nézzük azonban azt, testvérek, hogy ha megértettük ezt a dolgot, hogy mi elsősorban Jézusért szenvedünk, nem azok miatt, akik okozzák nekünk, ők csak másodlagos eszközök. Jézus a fő okunk, aki szenvedett értünk, és aki megváltott minket. Ő a fő ok. Mik voltak azonban e szenvedéseknek Filadelfiában is az áldásai? Testvérek, nagy áldásokat kaptak ezek a filadelfiai keresztény testvéreink abból, hogy őket bántották, megszenvedtették a Krisztusért. Hát néhány áldást hadd soroljak föl nektek. A szenvedés áldása, testvérek, az, hogy megdicsőítetik által az Úr Jézus. Megdicsőítetik az Úr Jézus. A szenvedő híveiben mindig megdicsőítetik az Úr Jézus. Fölemeltetik az Úr Jézus. Ez egy nagyon-nagyon különös dolog, testvérek. A szenvedő egyházban mindig kiábrázolódik a Krisztus, és meglátszik. És valahogy ez azt is jelenti, hogy az evangélium, a róla szóló örömhír ragyog föl az emberek előtt. Ami addig a homályba veszett, egyszer csak úgy megjelenik, és valahogy úgy feltündöklik, felcsillan az emberek előtt. Nagyon különös dolog ezt, testvérek, látva a különböző keresztények szenvedéseit, hogy ott a börtönökbe, hogy tesznek ők bizonyságot Jézusról? Sokszor némán azzal, amit csinálnak, máskor a szavaikkal, amit mondanak. Az első keresztények is, amikor ott üldözték, meg bántották, meg kínozták őket, meg vallatták őket, hát egy csomóan tértek meg, hogy így mondjam, a börtönőreik, a kínzóik, a kivégzőik közül, mert megértettek valamit Jézusból, az evangéliumból azok az emberek. Fölragyogott a lelki szemeik előtt Jézus. Ez nagy dolog, testvérek. Fölragyog, megdicsül a Krisztus abban az egyházban, abban a gyülekezetben, abban a hívőben, amelyik vállalja a Krisztusért való szenvedéseket, mindegy, hogy kik mérik éppen rá a korbácsütést. A szenvedésnek a következő áldása is összefügg ezzel, mert amikor felragyog Jézus, épül az Isten országa. Terjed az Isten országa. Ez történt Filadelfiába is, meg másutt is. A szenvedő egyház, így is mondhatom, hogy mindig hatékonyabban evangélizál. Pál azt mondja, hogy tudjátok meg, börtönben van, amikor ezt írja, hogy az én dolgaim az evangélium előre menetelét idézték elő. Az, hogy én itt szenvedek bebörtönözve a Krisztusért, mert a Krisztus miatt vagyok itt, sőt az ő fogja vagyok. Ez előre menetelét jelentette az evangélium, és egyre többen foglalkoznak vele. És egyre többen hisznek benne. Egyik szenvedő testvérünk ezt mondja, ennek valóságát láttam a mi életünkben is. Ez 20. században megerősíti azt, amit Pál mondott. Egy csomó emberre az Úr Jézus felé egy lökést jelentett a keresztjének szenvedése. És megindultak a hit útján, a Krisztusnak a való hite, a Krisztus követése útján ezek a keresztény testvéreink. Így, ahogy mondta az öreg Tertullianus is, hogy tudjátok meg, hogy kiirthatjátok a keresztényeket, de a keresztények vére magvetés. És ha megöltök egyet, lesz belőle 100 másik. Hatékonyan evangélizál, testvérek, ez a ez az egyház. Erősebb a missziója, így is lehetne mai szóval is kifejezni. Erősebb a manapság, olvasok testvérek olyan dolgokat, hogy lehet gyülekezetet építeni. Hát hogy lehet, ugye itt vannak a gyülekezeteink romokban, és egy csomó lelkész, meg gyülekezeti tag az ottan foglalkozik, hogy lehetne a semmiből valamit csinálni. És akkor előállnak a legkülönbözőbb ötletekkel, ilyen menedzselési technikákkal, meg nem tudom én mikkel. Azt egyetlen egy ilyen eszköztárba se olvastam, hogy gyülekezetépítő módszer a szenvedés vállalása. Ez nem a mártírium, mint gyülekezetépítő módszer, az nem szerepelt sehol. Pedig az. Épül az Isten országa, épül a hívőknek, növekszik a hívő embereknek a tömege, ha keresztjének, Jézusért vállalják a kisebb, nagyobb, rövidebb, hosszabb ideig tartó hátratételeket, megjegyzéseket, esetleg testi szenvedéseket is. A szenvedés áldása az is, hogy megerősödik a hívők közössége. Ez is, testvérek, egy nagy áldás. Viski Ferin bátyánk írja, hogy amikor az elítéltek között ott voltak a börtönbe, hát ott volt négy lelkész, azt mondja, a Szilágyi Sándor, a Dézsi Zoltán, a Karcagi Sándor és magam. Nagyon különbözőek, de a különbséget a megkülönböztető és összekötő kegyelmi ajándékok jelentették. Nélkülük nem élhettem volna át a szenvedéseket. Gyakran kerülgetett a halál, súlyos vérszegénység, szédülés, ájulás. Ők azonban megfellebbezték a halált, és rendre visszaimádkoztak az életbe. Bádog tányéromba a magukéból az enyémbe csempésztek, ha volt mit, krumplit, szalonadarabkát, egyebeket. Erőszakoskodók voltak, s a szeretet nevében meghalni se hagyták az embert. Milyen jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak, énekli a zsoltáros. Megerősödik a hívők közössége a szenvedésben is, de úgy egyáltalán megerősödnek a hívő emberek a hitükben, az egymással. Amikor lemegy az egyházról az üldözés, a hívők szanaszét mennek. Meg lehet már figyelni, ebben a mostani időben is lehet látni. Úgy látszik, kellene nekünk néha egy kis szenvedés a Krisztusért. Mert szanaszét megyünk, nem érdekel a másik hívő minket. Elkap ez a világ, hogy hívják, hogy én és kész. Ezt nem látok tovább magamnál vagy a családomnál. A többinek nem érde, én nem megyek velük imádkozni, meg beszélni. Minek? Hát meg vagyok én magam is az Úrral. Meg itt a feleségem, vagy a férjem, vagy nem. Mi meg vagyunk így. Hát nem kell nekünk a gyülekezetben, mert minek? Testvérek, ez kell nekünk egy kis szenvedés majd. Akkor majd megtanuljuk egymást megbecsülni, meg szeretni, meg hogy mennyire szükségünk van a másikra ezt átélni. Mindig így volt ez, testvérek, és annyira megdöbbentő példák vannak, hogy megint hadd idézek Viski Feri bácsinak a naplójából, azt mondja, hogy Richard Wurmbrandnak, egy másik ilyen üldözött, bebörtönzött keresztjének a felesége, Binci néni, amikor letartóztatásunk híre eljutott hozzá, Binci elhatározta, hogy megszervezi családom életben tartását. Ismeretlen személyek keresték fel őket a pusztában. Konstancáról, Bukarestből gyógyszerrel és élelemmel segítettek rajtuk. A kényszer lakhelyek szigorú hatósági felügyelete megnehezítette a feladatot, de Binci angyalai mindig megtalálták a módját, hogy kapcsolatba kerüljenek velük. És amikor eljöttek a lágerfaluból, mivel nem volt hová menniük, Binci felajánlott a bukaresti lakásukat, hogy ott húzzák meg magukat, míg kialakul valami. És amikor végre megtalálták helyüket egy faluban, Binci mindent odaadott a házból, amire úgy gondolta, hogy nekik szükségük van, és hasznát vehetik. Még a gázpalackot is nekik adta minden tiltakozásuk ellenére. Magam miatt teszem, hangoztatta Binci, Ézsaiás prófétát idézve, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, akkor támad fel sötétben világosságod. Hát odaadom az utolsó falatomat, mert azt akarom, hogy felragyogjon nekem az Úr világossága. Testvéri szeretet. Amikor odaadjuk az utolsó gázpalackot, az egyetlent, megerősödik a hívők közössége, testvérek, a nehézségek között. Aztán a szenvedés áldás az is, hogy maga a hívő ember előrébb jut a megszentelődésbe. Biztos, hogy a szenvedésnek szerepe van abban, hogy a hívő egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válik. Hát testvérek, ezt nem tudjuk ezt megspórolni. Szeretnénk megspórolni, hogy a szenvedések nélkül szeretnénk Jézushoz hasonlóvá válni, nem lehet. Nem lehet. Az Úr Jézus megadja nekünk a szenvedéseknek az ajándékát, többé-kevésbé így vagy úgy, megkapjuk, ha bevállaljuk őket, és közben kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Megszentelődésbe előrébb jutunk. Sok mindent látszik így ezeket a börtönbeszámolókat, régieket, maiakat olvasgatva, de az biztosan meglátszik, hogy a börtönökbe, a szenvedésekbe, a nehézségek között a keresztények mindig jobban meglátták, hogy hol vannak a bűneim az életemben, hol vannak a vétkeim, mi az, amit Isten megítél bennem, mi az, amiben bűnbánatot kell tartanom, amiben újat kell kezdenem. És oda szánták magukat, és törekedtek, és sokszor olyan megdöbbentő módon lesz nyilvánvalóvá Krisztus az életükbe. Mert egyszerűen testvérek, úgy vagyunk mi is, mint hogy ha valami igazságtalanság ér bennünket, akkor azonnal fölcsattanunk, meg elkezdünk magyarázni, meg védekezni, meg ellentámadást, meg bosszúállást, meg sokszor látszik ez ezeknél a szenvedő keresztényeknél. Akár a mártíroknál, a protestantizmus mártírjainál, a 16. 18. századokban. Látszik, testvérek, hogy egyszerűen ezek nem gyűlölték az ellenségeket. A börtönökbe úgy válaszolgatnak a kínzóiknak, akik teljesen igazságtalanul bántak velük. Olyan szelídséggel, olyan türelemmel, olyan békességgel, hogy az ember csak megdöbben rajta. Kiábrázolódik bennük az a szelítség, ami Jézusban volt akkor, amikor legigazságtalanabbul őt elítélték, és keresztre szegezték. Nem volt hajlandó átkozni az embereket. Ott mindenki átkozta, két másik rabló, amikor felszögezték, az átkozta a többieket, akik felszögezték, akik elítélték, az egész sokas, mindenkit, aki a szájukra jött. Jézus meg csöndben volt, és imádkozott azokért, akik megölik. Nem tudják, mit cselekszenek. Testvérek, a hívőkbe is ugyanez az indulat. Kiábrázolódik bennük a Krisztust, megszentelődnek. Elmélyül az ilyen embereknek a Krisztussal való kapcsolata. És lehetne még sor, nem sorolom tovább az áldásokat, mert itt lehetnénk estig is. De lássátok meg, hogy a Krisztusért szenvedő filadelfiaiak, vagy mai keresztjének, azok sok áldást nyernek a szenvedések között. És ne féljetek ti se, éppen ezért én se, ne féljünk a szenvedésektől. Ahogy a Jelenések könyvében mondja az írás, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned. Nem kell nekünk félni, rettegni, remegni, szorongni a szenvedésektől, amik Jézusért jönnek, vagy jöhetnek. Nézzünk az Úr Jézusra, és megyünk előre, és várjuk az áldásokat, amiket Isten ott elkészített. Az utolsó pont pedig, hogy miért tudtak ezek a keresztények kitartani a szenvedések alatt. Miért? Így elgondolkozik az ember a filadelfiaikon, a reformátusokon, evangélikus vértanúkon, és a többin, és a többi. Egészen máig az közép-üzbegisztáni börtönik, hogy mi a titka ezeknek az embereknek, hogy ki tudnak tartani a szenvedésbe, hogy nem tagadják meg Jézust. Nem mondják, hogy jó, hát akkor fejezzük be ezt a témát, akkor hagyjuk. Most nem megyünk templomba, mert most kommunizmus van. Hát most nem megyünk, most nem kereszteltetjük a gyereket, mert most legfeljebb titokba. Most nem. Ezek miért nem csinálták ezt? Testvérek, azért nem csinálták, mert az Úr Jézussal kapcsolatban voltak. Kapcsolatban voltak az Úr Jézussal, ahogy Luther mondta, a titok az unio mystica cum Christo. A Krisztussal való titokzatos kapcsolat, ami hitáltal áll fönn, testvérek, a hívők és a Krisztus között. Nem csoda, hogy ezek az emberek kitartottak Krisztus, mert Krisztus megtartotta őket maga mellett. Krisztus erősítette meg őket. Itt nem arról van szó, hogy ezek mai hősök, dehogy hősök. Olvassátok a beszámolókat, bizonyságtételeket, hallgassátok, nem hősök. Ők maguk mondják meg, hogy nem hősök. A filadelfiaknak azt mondja az Úr, hogy kevés erőd van. Ezek nem valami nagy teljesítmények. Ezek gyenge, törékeny emberek, akik ilyen-olyan betegségekkel, nem tudom én mikkel küszködtek, akiket sokszor a börtönökbe is megkísértett a sátán. De testvérek, az Úr ott volt mellettük. És úgy ott volt mellettük, hogy Szilágyi Sándor bátyánk azt írja, hogy annyira érezte az Úrnak a közelségét, hogy ott térdelt a börtönbe, a cellájába, és a falat csókolgatta örömébe. Hogy ezt ő nem élte át sehol, hogy ennyire közel legyen hozzá az Úr. Testvérek, ezek az emberek mindenki az Úr Jézussal való közösségbe szenvedtek. Jézus megígérte, hogy velük lesz az övéivel, ugye az utolsó napig, az utolsó óráig, az utolsó percig. Nem fogja őket elhagyni. És ezek átélték, hogy itt van velem az Úr. És ha ha bármi is történik, ő itt van velem, és ő ad nekem erőt is, békességet is, szelídséget is, szeretetet is azok felé, akik úgy bánnak velem éppen ahogy. Testvérek, nagy csoda ez, de ezért tartottak ki mindenkor, minden szenvedő keresztjénei, mert az Úr Jézus velük volt. És csodálatos dolog, talán ezt csak fölvillantom, majd egy másik alkalommal beszélünk erről, hogy azért a keresztjének szenvedései egy napon véget érnek. Hát a filadelfiaiaknak is véget értek már a szenvedéseik, nyilván vagy vértanúk lettek, vagy egyszerűen természetes halállal elmentek ebből a világból, de a szenvedéseik már véget értek, hiszen ott vannak az Úrnál. Megérkeztek a mennyei hazába. És ugyanúgy vagyunk mi is, hogy lehet, hogy az történik velünk is, hogy egyszer csak majd meghalunk. De ha az Úr Jézus gyermekeiként halunk meg, a véget érnek minden Krisztusért való szenvedéseink, és ott leszünk az ő országába együtt az előre mentekkel, akik vagy vértanúként, vagy nem tudom, hogy, de elmentek már, és ott vannak. Vagy a másik dolog is megtörténhet, hogy az Úr Jézus visszajön. Mert ezt meg megígérte, hogy vissza fog jönni, és magához veszi az övéit. Sok helyen megígérte ezt az Úr Jézus, és mi várjuk ezt a pillanatot is. És együtt kiáltjuk a mindenkori egyháznak a tagjaival, a Jelenések könyve végén található kiáltást, hogy jövel, Uram Jézus! Bármikor beléphet, az ajtó előtt áll, és bármikor beléphet. Bármikor véget vethet ennek a világnak, testvérek. Bármikor. De a hívők tudják, hogy ez nem a valami nagy tragédia lesz. Ez a világ amúgy se ér másokat. Várjuk már Jézust, aki egy új világot hoz nekünk, ahol békesség és igazság és szeretet fog uralkodni, ahol ő lesz minden mindenekben, ahol látjuk az orcáját, és ő is lát bennünket, ahol együtt sátorozunk az Istennel, ahogy leírja a Szentírás ezt nekünk. Az egyház szenvedései nem tartanak örökké. Most még abban az időszakban vagyunk, amikor tart. Törekedjünk arra, hogy az Úr Jézussal való kapcsolatunkat ápoljuk, és aztán jöjjön, aminek jönnie kell. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te szenvedtél érettünk, sőt meg is haltál, hogy mi el ne kárhozzunk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük néked, hogy az egész életed szenvedés volt. Ebben a világban nem lehetett más a te osztályrészed. És ahogy te neked ez volt az osztályrészed, megértettük, hogy nekünk is, ha benned hiszünk és téged követünk, ugyanez lesz az osztályrészünk. Köszönjük néked, hogy te mégis a te testeddel vagy, minden korban, minden helyen, minden időben. És a te gyermekeid mindenkor tudhatják, hogy te ott vagy mellettük, mi is tudhatjuk. Köszönjük néked, hogy éppen ezért nem kell félnünk és rettegnünk semmitől, hiszen nekünk elég vagy te. És köszönjük néked, hogy te mindent megadsz nekünk ahhoz, bátorságot, bölcsességet, erőt, türelmet, józanságot, mindent, ami ahhoz kell, hogy melletted maradjunk, és ne tagadjunk meg. Köszönjük néked a drága ígéreteidet, hogy egyszer visszajössz, és az egyházat magadhoz veszed a teljes, maradéktalan boldogságba, és minden egyes híved ott lehet veled, a te új egeden és új földeden. Köszönjük ezt a csodálatos, titokzatos perspektívát, ami előttünk van, ami olyan ködös, amit annyira nem tudunk elképzelni, de aminek valóságát mégis hisszük, mert te beszéltél róla. Köszönjük te néked, Úr Jézus, azt is, hogy most imádkozhatunk a mi keresztény testvéreinkért, akik szenvednek börtönökbe vagy máshol, kisebb vagy nagyobb üldöztetésekbe vannak. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtuk, és legyél hozzájuk nagyon közel. Add, hogy átélhessék a te szabadító szeretetedet, a te erődet, a te békességedet, és ha lehet, adj nekik kimenekedést az ő szorongatott helyzetükből. De kérünk, hogy segíts nekünk is, hogy tudjunk mellettük állni, megemlékezni róluk, imádságainkba minden alkalommal. Köszönjük te néked, Urunk, hogy ma is tanítottál minket a Bibliából. Kérünk, hogy áld meg a szívünkben ezeket az ígéket. Eléd hozzuk most gyülekezetünket, kérünk, áld meg templomépítési szándékunkat. Kérünk téged a betegeinkért, a kórházakban szenvedő testvéreinkért, hogy légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük. Imádkozunk hozzá a gyászoló testvérekért, akiknek az elmúlt héten sírok mellett kellett megállniuk, és végbúcsút kellett venniük kedves szeretteiktől. kérünk téged arra, hogy vigasztald meg a gyászolókat, erősítsd meg az ő szívüket, és légy közel ezekhez a családokhoz. Kérünk téged, hogy tartsd meg a mi nemzetünket, és fordítsd minél több honfitársunk szívét magadhoz, hogy benned higgyenek, téged kövessenek mindenkor. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket elé tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy az elmúlt héten halottaink voltak, szomorú szívvel álltunk meg Sárkány József, 65 éves testvérünk koporsója mellett, kinek temetése november 9-én 11 órakor volt az Ópusztaszeri temetőben. Gyászolják özvegye, gyermekei és családjaik. A másik halottunk Királyházi Ilona, aki 84 éves korába költözött el, temetése november 12-én volt, 15 órakor a Bajai úti református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott szeretteinek is. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Külön szeretném kiemelni, hogy jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük. Úrvacsoróztás lesz, így készüljenek a testvérek. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy talán jövő vasárnap már lesznek adventi koszorúk, amelyeket lehet itt is venni. Aki azt veszi, az megint a templomépítést támogatja. Ugyanez érvényes arra is, hogy reméljük, hogy jövő vasárnap már meg lesz ez a naptár is, ami a gyerekeinknek a rajzaiból készült, azzal is ugyanez a helyzet. Készüljenek, tehát adventi koszorú és naptár, ha Isten segít, akkor jövő vasárnap már itt lesz. Hirdetem még a következő testvérek, úgy néz ki, hogy Isten kegyelméből egy ilyen kis diakóniai munkacsoportunk alakul, ami tudja azt vállalni, hogy idősebb, elesettebb, betegebb testvéreinkhöz elmegy, és valami kis lelki segítséget is nyújt, de kis beszélgetésre is lehetőséget ad, hogyha valamiben esetleg segíteni kell, apró fizikai munkák, egy bevásárlás, vagy egy kis porciózás, ilyenekbe is esetleg tudnak segíteni. Most néhány olyan testvérünkről, aki ilyen nehezebb helyzetben van, tudunk, de nem tudunk mindenkiről. És ebben a testvéreknek, az egész gyülekezetnek a segítségét kérném, hogy itt vagyok én magam és a feleségem Zsófi, és mi lehetünk azok a célszemélyek, akiket meg lehet célozni, ha bárkiről tudunk, hogy ilyen elesettebb állapotban van. Akár ide tartozik a gyülekezetünkhöz, de lehet, hogy nem tartozik ide, csak teljesen magára van hagyatva valahol. És úgy látjuk, hogy legalább valaki egy héten egyszer, egy fél órára vagy órára elmehetne hozzá legalább. Már csak az, hogy beszéljen vele. Tehát nem kell, hogy ide tartozzon, lehet katolikus, vagy nem tudom, ateista is lehet az illető. Ha az illető elfogadja azt, hogy innen valaki elmenjen hozzá, akkor jelezzék nekem azt a testvérek. Aki jelez valakit nekem, vagy Zsófinak, az vállalja azt is, hogy egy ilyen hidat tölt be, híd szerepet tölt be köztünk, a gyülekezet és az illető között. Tehát az első alkalommal mondjuk, ha mondjuk Piroska néni javasol nekem valakit, akkor az első alkalommal ő maga is jöjjön el velem. Hogy na, itt van Mancikám, itt van a tiszteletes úr, na róla beszéltem, azt most eljött. Tehát vállaljunk ilyen híd szerepet is, hogy legalább egy alkalommal, hogy menjünk el, hogy az illetőbe eloszlassuk a bizalmatlanságot, vagy a kétségeket, afelől, hogy itt tényleg valaki segíteni akar neki. Azt gondolom, testvérek, hogy ez egy ilyen összgyülekezeti dolog. szükséges az, hogy mindnyájan egy kicsit nyitott szemmel, szívvel járjunk. Ha valakit így látunk, hogy ilyen rászoruló helyzetbe került, akkor szóljunk. Szóljunk itt nekem, hívjanak föl nyugodtan, egy feleségemet is, értesítsük. És egy kis munkacsoportunk készenlétbe áll, és várja, hogy hol van esetleg segítség. Ha valaki netalántán ebbe a kis munkacsoportba szeretne beszállni, erre is lehetőség van, akkor jelezze nekem, hogy ő egy héten tud egy órát esetleg odaszállni erre a dologra. Akik vannak, azok leginkább fiatal lányok, egy-két férfi se ártan ebbe a dologba, különösen olyan, aki esetleg autós, vagy kicsit erősebb fizikumú, hogyha netalántán olyan munka van, akkor valaki szólhasson neki, hogy figyelj már, gyere és segíts, mert két szekrényt arrébb kell húzni. És nem lenne baj, ha egy-két férfi is úgy látná ezt, hogy ő ebbe a munkába, nem, ha nem is rendszeresen, de időről időre kész belefolyni, és ő megkereshető, megszólítható segítség céljából. A legfontosabb persze, hogy imádkozzunk ezért az egész dologért, és hát azt meg már hadd ne mondjam, mert talán természetes, de lehet, hogy nem természetes, hogyha valaki a testvérek közül kerül ilyen elesett helyzetbe, akkor szóljon. Mert sokszor van ilyen, hogy nem tudjuk. Én se tudom, senki nem tudja. Hol van, hol nincs. Most kórházba került, vagy mi, nem tudjuk, el nincs semmi baja. Tehát valahogy, ha valaki bajban van, testvérek, akkor bátran, nyugodtan szóljon, fölhatalmazok mindenkit, hogy szóljon, ő tiszteletes úr, el kell mennem, nem tudom hova, kellene a macskának enni adni, valakit küldjön. Vagy én nem tudom, valami egyszerű dolog. Ha segítség kell, szóljanak ide a testvérek nyugodtan, mert azért vagyunk itt, hogy ilyenbe is esetleg segítsünk. Hát Isten legyen nekünk ebbe a dologba segítségül, és bár csak úgy egy kis kibontakozás lenne ezen a téren is, és a szétszórt, meglévő kezdeményezések és szolgálatok egy kicsit úgy egy csokorba kötődnének, hogy egy kicsit lehetne átlátni ezt a munkát, mert van ilyen munka, van ilyen szolgálat, de jobb lenne egy kicsit átlátni ezt, egy kicsit úgy valamennyire szervezni ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy ebben is támogatjuk egymást, és megértjük egymást ebben is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket énekeljük el, a 392. énekünk kijelölt verseit, utána pedig nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt. 392. első, negyedik és ötödik versét. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Nemzeti imádságunkat énekeljük. Áldás békesség.